Maradok még egy picit itt Edénél. Ugye 2016-ban Rióban a paralimpia az nem úgy jött össze számára, hogy szerette volna. Eléggé csalódott is voltál. Azért volt egy családtagod, aki azt mondta, hogy ne búsulj, apa, azért a hatodik vagy a világon.
Igen, ez a kisfiam volt. Te voltál, nem emlékszel?
De az interjú még megvan.
Megnyugtatod, hogy apa, tehát hatodik világ, ez nagyon jó eredmény. Azt kell tudni, hogy azért 2012 után rengeteg változás történt a paralimpiai sport, kerékpársportban, szerintem minden paralimpiai sportban, tehát egy teljesen profi szintű, mindenki profin készül, csak ezt csinálják, csak ezzel foglalkoznak, ugyanúgy, mint akármilyen más olimpiai szakákban, és hát én, ugye egyesek még profibbak lettek, én elköteleztem magam a szövetségnek. Ez azt jelentette, hogy nekem 2013, 14, 15, 16 pontosan körülbelül 70 perem volt. Óriási, hát hihetetlen ott mit leműveltem. Szóval a miniszterek nem akartak szóba állni velem. Rendőrségbe, a minisztériumba. Forradalom. De valahogy úgy éreztem, hogy ezt meg kell csináljam. És érdekes, hogy ezelőtt két évvel, tehát volt az első miniszter, Banu Csolyú, kicserélték miattam. Ezt most. Utána Szabó Gabi nem mert velem szóba állni, pedig barátok voltunk. Jött Elisabeth Alipa, ő se. És jött a negyedik miniszter, Dunka, aki azt mondta nekem, hogy mivel segíthetek. Mondom, hihetetlen. Tényleg? Az igen, igen. Mi akarjuk támogatni az ügyes fiatalokat? Na jó, akkor segítsetek. Szóval ez 2017-ben kezdődött. Akkor kaptuk, 2017-ben rendeztük a dolgainkat, és 2017-től van minisztériumi támogatás, és hát most jól állunk.
Akkor ígérte meg Dunga miniszter itt Marosvásáron, befejezik a műjégpályát. Két hétre alá leváltották. Ennyit a marosvásárhelyi sportélet. Én próbálom itt a marosvásárhelyi sportéletet is egy kicsit bevinni. Egyébként Rióra azért kérdeztem rá, mert ha jól tudom, akkor, és jól tudom, a sérültségi fokozatokat összekeverték, a sérültségi kategóriákat, és hogy egy pici képet kapjunk arról, hogy lábprotézises versenyző összekerült olyanokkal, akiknek két épp lábuk volt.
Igen, ez egy nagyon óriási nagy probléma egész világszínvonalban, sőt, ez egyre nagyobb probléma, mert tehát szószoros úgy kell értelmezni, hogy minden, például a kerékpárban, minden kategóriának, tehát van 5 kategória, minden kategóriának megvan a saját sérültségi fokozata. Tehát most mondok én egy példát, a legkönnyebb az az, hogy épp lábú és egy kezed van amputálva, könyökön alul. A második az a térd alatti amputáció, ez a C4, C3 az láb és kéz, a C2 fél láb, és a C1 az minden. És volt egy olyan kategória, amit úgy hívták, hogy CP. Ezek a CP-sek, ezek igazából hát nem mentális problémájú sportolók, a sérültek, hanem valaha volt, nem tudom, valamilyen bizonyos balesetük, kómába voltak, felépültek, izomsorvadásuk van, meg minden. És azt mondták, hogy a nagy okosok, meg a paralimpiai bizottság, hogy le kell vágni az érmek számát, és azt mondták, hogy na jó, akkor hát a CP-sek is szinte ugyanolyan eredményeket érnek el időben, mint a C-sek, és akkor já, tegyük össze őket. És akkor így az lett, hogy a C2, a féllábas sportolók kétlábú sportolókkal versenyeznek. És ezt akarják bemagyarázni, hogy az két sorvatláb. Hát jó ember, de az két láb. Az feláll és sprintel a végén. Akkor C4-be protézises sportoló, például mint mi, épp lábú sportolóval. Tehát olyan, hogy egyik lába sincs elsorvadva. Tehát így ránézel, azt mondod, hogy ez profi sportoló. És az van, hogy most az országok, eleinte ez nem volt annyira a nyilvános, mert ez 2009-ben történt, azóta az országok mindenki arra törekszik, hogy ilyen sportolókat hozzanak be. Tehát most már senki nem hoz féllábú sportolót, mert ugye semmi esélye nincs a két lábúval. Mindenki ilyen kategória közötti sportolókat hoznak be a parakerékpársportba, ma azok esélyesek. És szinte most ránézel egy finishre, így érkezik az épp egészséges mezőny, és tényleg nem mondod meg, hogy parasportolók. És az a helyzet, hogy rengeteg sportoló között már ez egy óriási nagy probléma, és most lesz is egy fórum erről, és ezt meg kell változtatni, mert ez lehetetlen, ez totál diszkrimináció. Addig, ameddig valaki nem fogja beperelni ezt az ügyet a Lozánba, a sportbíróságon, mert ezt nem lehet. Tehát ez annyira diszkriminatív, hogy tehát egy fél lábú nem tud két lábú hogy hívják volni. Ugyanúgy mi. Tehát, hogyha például ki kell álljon egy éplábú sportoló sprintelni egy protézissel, nincs. Annak 30-50 watttal többet tud generálni.
Ez pedig rengeteget jelent. Köszönöm szépen ezt a zárójelet. Ugye te a fogyatékkal élők zászlóvívője lettél Romániában, Éva pedig 50%-os teljesítménnyel 6 olimpián 3-szor vihette Románia zászlaját. Volt ebből neked bármiféle konfliktusod?
Hát nem igazán mondhatnám, mert úgy azért ennyiszer megkérdezték, hogy na akkor te más, tudod, most elnézést, de mindig azt kérdezték, hogy akkor te gurajka kumducs tágurumunyé, és akkor, de ez egy, amúgy egy nagy hülye kérdés, mert mindig azt mondtam, hogy ha most pontosan Nigéria zászlát is vinném, ugyanolyan büszkén vinném, mint például Románia zászlóját. Mivel székely zászló még nem létezik, mint ország, akkor azt a szívedbe tudod vinni, ugye? És a többit azt... Persze, így van. Egy országot képviselsz, nem... Ez egy hülye kérdés. És mindig zselis, nem mondtam nekik, te hülye vagy, de úgy gondoltam magamban, hogy tudsz ilyen hülyeséget kérdezni. Egyszer bármilyen zászlót visz bárki, aki ott lehet egy olimpián, az egy fantasztikus megtiszteltetés, így van. Vagyis ennél nagyobbat már nem tudsz egy sportolónak kitalálni, mint hogy vihesse egy bármelyik ország zászlóját.
Azt tudom, hogy nektek is állandó konfliktusotok volt a szövetség vezetőségével, a mai napig is fennáll ez a konfliktus helyzet. Ha lenne egy váltás, akkor vállalnád Edének az útját?
Hát nem tudom, hogy szeretnék lenni szövetségelnök. Úgy igen, hogyha tudnám, hogy mindenkit azt érdekli, hogy gyertek, csináljunk-e világbajnokot vagy olimpiabajnokot, akkor igen. De mikor tudom, hogy mindenki sánc fele húz, hogy tudnánk elsőnyizni bizonyos dolgokat, és a mai edzők, akik ott vannak, vannak, akik elvégeztek 40 évvel ezelőtt az iskolát. Egy továbbképzésen nem mentek. Ha valamit mondasz, akkor lebőgnek, úgy, hogy mondja ide. És néznek, hogy hülyének néznek, hogy miért próbálom én az olasz példát, akit most per pillanat is ugye a világkupát, a világbajnokságot mindent ők vezetnek. Néznek hülyén rám, hogy én miért próbálom azt az edzés programot behozni, azt a mentalitást, azt a felfogást, a sportolókba beleverni azt, ami külföldön tudom, hogy jól működik. Addig az itt nagyon nem lehet. És az a baj, hogy olyan föntről szépen föl van építve a szövetségelnök, és ott vannak ezek az emberek mellette. Hogyha még mi mindig 70 éves edzőt küldünk ki világkupára, egy 25 éves gyerekkel, aki teljesen más a felfogása, és másképp látja a világot, és ők ketten nem tudnak összeférni, mert már lehetetlen, ugye ismerjük ezt a problémát. Azért is van a Ménka sporthol most, ahol van. Azért van ilyen kegyetlenül mély ponton, mert egyszerűen nem akarják elismerni, hogy ez nem működik, kéne változtatni, kéne fiatal edzőket tovább képezni, lépni, előre kell lépni, hiába lépünk oldalra, még visszafele, még egy helybe taposunk, mert nem haladunk. Nálunk ez a szituáció most. Ezért, ha lehetne változtatni, én merem állítani, hogy most nem azt mondom, 5 éven belül, 10 éven belül lenne olyan sportolónk ott, ütőképes, mert az itteni embereknek is ugyanúgy két lába és két keze van, el tudnánk kérni akármikor azt a szintet. Viszont nem így, ahogy helybe taposunk, ami most van nálunk sajnos.
Van egy személy, aki eléggé összekötötte az életét a tiéddel, elég hosszú időn keresztül, Márton Simon, az edződ. Mi a hosszú házasság titka? Mert gyakorlatilag gyakorlatilag az egész karrieredet vele vitted végig, ha jól tudom.
Hát igen, nagy részét igen. Nem könnyű. Mindenki ez tényleg olyan, de egy házasság, mindenki el kell nézzen bizonyos dolgokat, hogyha valaki bal lába kell fő, vagy az edző, vagy a sportoló, ezek olyan dolgok, amit valahol valaki félre kell nézzen, el kell forduljon.
Simi bácsi jól főz? Mert az edzőtáborokban azért ti főztetek, mindent végigvittetek ott.
Hát bizonyos dolgokat meg tud főzni, igen.
Ti voltatok az edzőtáborokban bakszoló, mester, mindent magatokra kellett vállaltatok.
Egy bizonyos pontig, és akkor volt az, amikor az a szakadás, amikor úgy éreztem, hogy ha nem lépek szintet, akkor nem fogunk tudni előre haladni. És akkor kerítettem magamnak szponzorokat, hogy ki tudjam fizetni a vakszolókat, ugye előre az osztrák vakszolók segítettek. Szóval én próbáltam bevonni embereket magam mögé. És csak úgy tudtam, mivel a szövetség azt mondta, hogy szembenézett, az a hülye vagy. És akkor kezdtem keresni az országban, meg külföldön is szponzorokat, hogy ezeket meg tudjam oldani. Legyen vakszolóm, az a vakszoló, aki a sít a kezembe adja, azt mondja, hogy nem, ez a legjobb sí. Na és sikerült, az osztrákok, ugye nem volt akkor női csapatuk, és befogadtak, örökbe vettek, úgymond. Ők voltak, akik segítettek, akkor így ugyanígy kerítettem még edzőket is magam mellé, akik végül is barátok lettünk, és segítettek bizonyos dolgokba, lövéstől elkezdve minden. Már elég komplex azért a biatlon, nem csak a lövés, hanem maga a hozzáállás abban a momentumban, hogy pszichálisan hogy érzed magadat, ez nálunk. Akkor előre kiejtettem, hogy jó lenne egy pszichológus, akkor így megnéztek a szövetségnél, azt mondták, mi valami depresszió, valami problémám van? Mondom, úgy alapból nincs, de azért jó lenne valakivel ezeket megtárgyalni. Na, hát ebből a szempontból abszolút nem segítettek. Na de mindig volt valaki, mindig elmondom, mindig akadt egy olyan barát, vagy egy, aki mellém állt, és akkor azt mondta, na gyere, ezt oldjuk meg valahogy, csináljuk úgy, hogy jó legyen. És így lett nekem is csapatom, úgyhogy volt más országból vakszoló, a pszichológusom az egy darabig a bukaresti csaj volt, akit fizettem órával, aztán lett egy magyarországi, aki azt mondta, ő felvállalja, ő neki ez egy élvezet lesz, hogy egy magas szintű sportolóval dolgozzon. Na, őt például így oldottam meg. Akkor az olasz edzőt magam elé vontam, mert tudtam jól, hogy őt, amit iskolát ők Olaszországban megcsinálnak, és évente továbbképzést kapnak, azt nincs, ahonnan megkapjam. És így szerettem ezt, tehát a Willi Párhubert magam elé egy darabig fizettem, utána azt mondja, ne is fizessél, inkább gyere, begiszünk este egy bort. Megoldjuk a programot. És akkor így volt mellettem. És így sikerült én kivigyem ezt a sok évet.
Hát el kell lopni a tudást.
Igen, mindig elmondom, hogy barátokat, az ember barátokat szerez maga köré, ez sokszor sokat tud segíteni. Nem mindig a pénz, van, amikor ez is sokat befolyásol.
Norbi, figyelgeted-e még a marosvásárhelyi sportéletet? Csíkszeredából. Érdekel-e még egyáltalán?
Melyiket?
Azt.
Melyik sportéletre gondolsz pontosan, mert nem igazán értem. Tehát ülünk most már egy félig csíkszeredai, két teljesen csíkszeredai vásárhelyi sportról beszélünk, és te engem a vásárhelyi sportról kérdez.
Lenézik a vásárhelyi sportot.
Nem.
Jogosan, igen, abszolút jogosan. Jelen pillanatban.
Nem nézem le, viszont sajnos nincs. Tehát sőt, azt látom, hogy úszásról beszélve kezdett felfele jönni. Tehát volt egy óriási kiesés, amikor én junior voltam, igaz akkor is ugyanez az úszodás menet, hogy bezártuk az úszodát, hol volt úszoda, hol nem volt úszoda, hol újították az úszodát, hol Kolozsváron úsztam, hol Bukarestbe úsztam, hol Nagybányán úsztam, tehát 14 éves koromtól többet voltam elmenve itthonról máshol edzeni, mint itthon, azért, mert egyszerűen itthon nem volt úszoda, és akkor most 5-6 éve van ez a balon, Satzper kb. És 5-6 év után újra ugyanaz a menet van, hogy bezárják az uszodát, mert tehát amire valahogy egy kicsit a sport újra feléledett volna, megint fejbe ütik az egészet, ha 2 évet kiesett egy sport, főleg az úszás, az megint nulláról kezdik előről. Ha valaha be lesz fejezve az a mesés uszoda, amit ők ígérnek.
Csíkban, te látod, hogy van sportstratégiája a városnak?
Igen. Tehát nem tudom pontosan, mire gondolsz ezzel a kérdéssel.
Nem diplomatikus. Se igen, se nem.
Tehát azt látom, hogy nagyon is támogatják a sportot. Tehát, és nem csak úszásról beszélek, és tehát tényleg minden sportot támogatnak, vagy megyei szinten, vagy városi szinten, vagy tehát valahogy mindenféleképpen támogatva van. Tehát, hogyha te fel tudsz mutatni egy eredményt sportban, ha sakban, ha mit tudom én, bármiben, akkor valamilyen szinten biztos támogat.
Mert a fallabda is működik Csíkszeredában.
Igen. Tehát vannak olyan sportok, ami szerintem, mint olimpiai sportoló nem annyira értékes az olimpia szempontjából, vagy szerintünk, bocsánat, nem. Tehát, mert igaz, mindenki azt mondja, hogy az olimpiai sport az igazi sport. Igazából minden sport sport. De még azt is nagyon támogatják. Tehát én úgy gondolom, hogy a városnak szerencséje van a vezetőségével, és per pillanat mind sportoló, mind edző, úgy érzem, hogy nagyon jó helyen vagyok.
Éva, te látod a sportstratégiát, és te még működsz városi tanácsosként, igaz?
Igen, igen, és dolgozunk folyamatosan azon, hogy jobb legyen. Vagyis, hogy kiszűrjük a... Tényleg azokon segítsünk, akiken úgy látjuk, hogy föl tudnak jutni, és ez szóval én szerintem is, ugye Ábrahám előtt de vagyunk ott, mindig a lényeg azon van, hogy legyen valaki toppon, mint például Ede is, hogy utána a gyerekek azt a tévében látják, vagy akárhol azt mondja, hú, én is olyan akarok lenni. Hogy legyenek ilyen példáink, mert mi már kinőttük ezt. De legyen következő generáció, legyen olyan példa, aki utána a gyerekek elkezdnek sportolni. Mindig elmondom, mindegy milyen sportot. Lényeg az, hogy egészséges fiatalokat neveljünk ki. Ez szerintem nekünk most ez a mi feladatunk. Már aki abba hagyta a sportot, magamra írtam még akár rád is. Hogy neveljünk egészséges fiatalokat ki. Köztük sportolókat is.
Onnan lehet majd választani.
Pontosan, onnan aztán igen, ki fog kerülni egy-kettő, de a többi az legalább egészséges fiatal lesz, és ez nagyon fontos. Ne gazdagítsuk ugye a gyógyszertárakat, meg a...
Ez azt jelenti, hogy egy városnak kutya kötelessége minden sportágat támogatni, minden sportot támogatni?
Hát nem minden, de a nagyját igen, amelyik úgy látjuk, hogy életre képes, még vannak benne sportolók, azt igen. Most nem két személyes sportágra gondolok, ahol két személy van, hanem azért meg szoktuk nézni, meg válogatjuk, de ez nagyon fontos, és ezért mindig elmondom, minden városnak ez kutya kötelessége lenne. Ez olyan, annyira kötelessége legalább, mint a kórházakat felújítani, annyira kötelessége lenne a sportot.
Csak annyival térnék vissza, hogy picit szemléltessük azt, hogy mennyire van a sport alátámasztva, és mennyire, tehát Csíkszered az egyedüli olyan, vagy Hargita megye, az egyedüli olyan város és megye az országban, és Európában is nagyon kevés helyen van olyan, ahol harmadik, negyedik osztályos gyerekeknek kötelező az úszás. Tehát ezzel azt hiszem, hogy mindent elmondtam. Így nem... És igen, a korcsolya az első, második osztályosoknak a korcsolya, tehát a hoki. És ezt teljes mértékben önkormányzati finanszírozással. Úgyhogy nekünk, mint úszók, nem annyira előnyös, mert már késő harmadik, negyedik osztályosokkal foglalkozni, úszást oktatni nekik. Viszont hoki szempontjából nagyon jó, és az emberiség szempontjából, tehát a lakosság szempontjából én azt merem állítani, hogy a gyerekek, akik végigviszik a programot, azok 100%-ban megtanulnak, és van egy 70%, aki végigviszi a programot, mert mindenhol kiesnek. Tehát egy olyan megyébe, ahol most 5 éve még úszóda se volt, most el tudod mondani azt, hogy a 2008 után született gyerekek mind tudnak úszni? Vagy elég nagy százalékban, és korcsolyázni. Eddig mondjuk a korcsolya az eddig is alapértelmezett volt, de az úszáshoz...
Igen, mindenki korcsolyával született. Kerékpár mikor lesz kötelező sportág az iskolában? És szóljál hozzá a sportstratégiához.
Igen, hát kicsit én drasztikusabb vagyok. Mivel ugye vannak a csapatsportok, azok játékok. Ugye? És vannak az egyéni sportok, amik egyéni sportok. Jó, viccelődök. Persze, nagyon jó tényleg, szóval én is Éva mellett vagyok, meg Norbi mellett, hogy ez nagyon jó dolog, hogy ilyen sportaktivitás van a Csíkszeredában. Tényleg a város olyan, mint egy kis edzőtábor, egyfolytában. Ugye foci, hoki, kosárlabda, kerékpár, judó, téli sportok, szóval szerintem minden gyerek sportol valamit. A többi telefonozik, úgyhogy nálunk nincsenek sok telefonisták. igen, hát ez nagyon, nagyon, nagyon fontos, mivel hogy én is úgy nevelem a gyerekeimet, hogy sportoljanak, tanulják meg azt, hogy mit jelent a fegyelem, mit jelent a lemondás, mert aztán sose tudod az életben, hogy hol kell megáld a helyed, meg hogy... De ez az alap, az, hogy fegyelmezett légy, tudjál lemondani az édességről, tanulj meg helyesen táplálkozni, tiszteld a társadot, tiszteld az edződöt. Tehát ez nagyon fontos a nevelésben. És persze... profi szinten azért kicsit távol állunk a világtól. Tehát, hogy ez most beszélünk Csíkszereda szinten, hogy a fiatalokat megmozgatjuk, és azt akarjuk, hogy egészségesen nevelkedjenek, de hogyha bármilyen sportban gondolkozunk, ugye nagy szinten, nagyon távol állunk a világtól. Tehát az a helyzet, hogy az információ és manapság a sport, az tudomány. Tehát már nem az van, mint régebb, hogy az edzők így újból edznek, hanem minden számítógép, minden technológia, tehát orvostudomány, mindenféle fajta technológia, minden technológia, tehát már a kerékpársportban csapatok, tehát applikációk van a sportolóknak, feltölti, hogy milyen heti edzés terve van, az kiadja a szakácsnak, hogy milyen energia elhasználatok vannak, és a szakács megcsinálja az edzés tervire a kaja étrendjét, hogy pontosan edzés előtt, milyen típusú edzés előtt, mit eszel, milyen típusú edzés előtt, mit kell bevigyél a szervezetbe, és így működik. Tehát ettől mi nagyon-nagyon távol állunk. De ez egy alap, amiből kell befektetni az edzőkbe. És sajnos Romániában a legnagyobb probléma, a rendszer sose kérte azt, hogy az edzők képezzék magukat. Tehát úgy képzeljék el, a román sportrendszer arról szól, hogy ugye a minisztériumnak vannak a sportklubjai, mint a Mureșul, meg tudom is én mi. Tehát a rendszer azt mondja, hogy te kell hozzá nem tudom hány bajnoki címet, és akkor ennyi lesz a büdzsét, ugye még a sportolóktól a bajnoki címek, meg minden. Tehát ez elég. Na most például a kerékpár sportban azt is csinálták, mivel hogy van országúti, mountain bike, pálya, ciklokrossz, és van vagy 6 vagy 7 sporták, hogy megegyeztek az edzők egymás között szépen, mindenki nyert, tehát mindenki jól jött ki ebből az egész szezonból, mindenki boldog volt, leflekkenezték, letokányozták, leborozták, és sajnos sport az nem fejlődött, mert ezek az edzők 40 éve egy továbbképzést nem csináltak. Na persze, hogy a világ most egy teljesen más szinten van, és az edzők ugyanazon a szinten vannak. Tehát annak ellenére, hogy van hoki akadémia, foci akadémia, meg kell venni egyszerűen a tudományt. Meg kell hozni, meg kell venni, meg kell fogni azt az edzőt, ide kell hozni, aki hoz magával 2-3 olyan embert, aki tudják azt, hogy mit kell csinálni, és ez a stratégia. Így le tudod rövidíteni az időt, mert ha te megvárod azt, hogy mostani edző itt Romániában megtanulja azt, amit tud másik már 100 éven keresztül, azt sose fogod utolérni. És ezt látom, hogy nálunk a szövetségben is ez a legnagyobb probléma. Hiába, hogy ez az asztal teli van pénzzel, de sajnos nincs, akivel stratégiailag elköltsük jól. Ma nincs a szövetségben egy olyan ember, aki tud egy olyan programot letenni az olimpiai bizottságba 4 évre, hogy innen kezdjük, ezt kell csinálni, azt kell csinálni, első lépés, második lépés, harmadik lépés, és négy Párizsba ott leszünk. Nincs az ember. És lehet, hogy az olimpiai bizottság azt mondaná, tessék, megfizetek neked mindent, ami kell ahhoz, hogy nevelj nekem olimpia bajnokokat. Tehát ennyi, ezek a problémák. Az a helyzet, hogy meg tudod venni a biciklit, meg tudod venni a síket, mert van pénz szövetségszinten, rengeteg pénzük van, nem is tudom, hogy hova költik el. Alig van egy pár sportoló, hihetetlen mennyi pénzük van ahhoz képest, hogy nincs aktivitásuk. Tehát egy, na. És, de nincs szakember. Nincs szakember, tehát lehet pénz, nincs szakembered. Tehát ezt kell, meg kell vegyük a tudást.
Érdekeseket mondtál, és teljesen igazságot mondtál, igazokat mondtál, igen. Hát megy az idő úgy, hogy még tudnánk beszélni rengeteget. Egyébként van még két kérdésem. Az egyik az, és mind a hármatokhoz, és elsősorban Norbihoz fordulok, ezt mi megtárgyaltuk többször is. Soha nem, már nagyon ritkán edzhettél itthon, mindig máshol edztél. Miért nem váltottál országot? Miért nem próbálkoztál külföldön? És ugye ezt, ha jól emlékszem, beszéltük ezt a témát.
Hát volt egy próbálkozásom ezzel kapcsolatosan, igazából 2011 után. 10 végén, 11-ben költöztem ki Dunajvárosba. Magyarországnak nincsen szüksége úszóra. Tehát ha valahol van úszó a világban, akkor az most pont Magyarországon van. Tehát én az eredményeim szerint akkor második lettem volna a sprinter számokban.
Hát most épp hodosítottak egy újvidéki Szabó Sebastiánt.
Igen, tehát ez most...
Nem voltál elég jó ezek szerint.
Köszi. Köszi.
Nem tudtam kihagyni.
Igen, tehát abban az időben teljesen más volt a sport, ez... ahogy Ede is mondta, én például visszagondoltam a sportolói karrieremre, én úgy veszem észre, hogy pont 4 éve vagyunk lemaradva úszásba a többitől. Tehát például, amit én 2008-ban tudtam, mind tudás, mind fejlettségi szint, mind minden, azt kb. 2004-ben tették le mások az asztalra.
A világ azt már tudta, azt már igen. Elfelejtette.
Tehát amire mi odajutottunk, hogy felfejlődtünk edzés tanilag, edzés technikailag arra szintre, ahol ők voltak, ők már két lépéssel előttük voltak. Tehát például, mint egyszerű példa, igaz, 2008-tól 2016-os olimpiáig pontosan 3-szor 180 fokba fordult az úszás. Tehát 2008-ban mindenki azt vallotta, hogy nem kell sokat úszni, tehát áttértek az úgymond orosz stílusról, ez a 20 kilométert úszunk egy napról drasztikusan a mondjuk napi 5 kilométerre. Mi akkor még nyomadtuk, hogy napi 20 kilométert kell úszni. Elmentünk versenyre, és akkor beszélgetsz, mert azért barátok vannak, és te mit csinálsz. És azért csak szűrődik ki az információ, mert nem mondanak el mindent, de információ csak szűrődik ki. És akkor elmondja, hogy hát ők hetente úsznak 40 kilométert. És mi úsztunk 2 nap alatt 40 kilométert. És akkor úgy rájössz, hogy valahol, és akkor mit tudom én, 2012-ben megint rájöttünk, hogy mi áttértünk arra, hogy úsztunk hetente mondjuk 50 kilométert, és ők úsztak 90-et. És akkor, de hát miért változik ez ennyire? Hát most ezt mondta az edző. Alapon, persze ők tudják, utána mi is megtudtuk a válaszokat, hogy miért, viszont annyira sokat fektetnek a sportba, hogy az hihetetlen. Tehát egy konkrét példa, 2012-es olimpiára a felkészülésre Ausztrália, az úszóknak a rajt fejlesztésére, tehát úszósport, rajt, 0,2, 6 millió eurót költöttek. Csak az úszásnak a rajt fejlesztésére. Az román úszó
szövetség... A kerékpárszövetség elnöke kezdi számolni 6 millió euróval. Mit tudnék csinálni?
Tehát az úszó szövetségnek 2016-os évben a büdzséje 300 ezer euró volt. Abból adjál fizetéseket, küldjél el, volt 6 sportolód, aki számított, küld el őket legalább havonta egy versenyre, ami a nagyon minimális, küldd el edzőtáborba.
Hát jó, de csak egy bugyikot kell vegyetek, szemüveget. Sosem felejtem el, egy időben, a télen benne van ez az edzés, most amúgy a hipoxia edzés, ezt sok sportban használják, mi is használjuk, víz alatt úszunk, oda-vissza, oda-vissza, és elmentem, hogy vegyek egy fürdőgagyát és egy szemeget, legyen, amivel ússzak. És emlékszem, hogy az egész, de mindenből a legjobbat vettem, majd hogy normális, hogy legjobbat veszem. Hát körülbelül a 400 lej volt, és ekkora pungácskába idott a fehér nép. És akkor gondolom, ezek az úszók, és te 20 000 eurós bringát, 10 000 eurós bringa, 5 000 eurós kerék, nem tudom. Ez így, pungácskába jöttem el.
Igen, hát azok a dresszek, amiben úszunk, azért nem 400 lejek, és kb. Egy versenyt tartanak, de van egy óriási előnyünk veletek szemben.
Éva, miért nem váltottál országot? Hívtak-e egyáltalán? Állandóan külföldön versenyeztetek, edzőtáboroztatok?
Hát nekem volt, vagy kétszer is próbálkoztam, egyszer Amerikával. Csak mindig az volt, ami egész életem belül futtam, hogy férhez menni. Hogy állampolgárságot kapja, férhez kellett volna menni. És akkor úgy otthon ültem, és gondolkoztam, hogy hát vajon megéri? És akkor nem. És akkor eltelt egy bizonyos idő, egyre jobban ment a sport, akkor hívtak az olaszok. Jó, na de akkor ezt hogy oldjuk meg? Hát, férhez kell menni. És akkor megint gondolkoztam, már idősebb voltam valamilyen, gondolkoztam, hogy majd ez a szabadságomat feladjam most azért. És akkor megint úgy éreztem, hogy inkább nem. Úgyhogy ezen múlott, ugye aztán most az idén megtörtént a férhezmenés is, és most már nem kell országot se váltsak. De ezért nem. Úgy éreztem, hogy ez túl drága nekem az, hogy odaadjam a szabadságomat. És ezért nem. Végül ezért nem. Mert hogyha tényleg, hogyha ezen nem gondolkoztam volna, akkor már nagyon rég. Nem is tudom, az Amerika nagyon rég volt már. Hát úgy beiratkoztam egyetemre Amerikába, sikerült, meg még is kaptam mindent. Ez volt Nagano után, és akkor volt az a pillanat, hogy akkor na most dobbantasz, vagy nem dobbantasz. És nem tudom, mi fogott vissza, mert tényleg minden le volt rendezve, kellett volna menjek, mert Vermontba kezdem az egyetemet is. Nem tudom, mi fogott vissza. Nem szerelem, nem ilyen, nem ezek voltak, hanem effektív úgy.
A Hargita sem?
Hát a Hargita. Szerintem igen, ez volt a fő probléma, hogy úgy gondolkoztam, hogy akkor Vermont vagy Hargita. És akkor aztán beiratkoztam Kolozsvár Egyetemre.
Ede, neked felmerült-e valaha az életedben ilyen kérdés?
Nekem volt 17 éves koromban még, amikor még korcsolyáztam, egy elég érdekes tapasztalatom. Kint voltam, emlékszem, 4 hónapot edzőtáborba, úgyhogy kivitt valaki engem Hollandiába, mi nem igazán tudtam angolul, betettek egy ilyen camperbe, egy ilyen lakókocsi volt, kicsit nagyobb lakókocsi volt. Akkora volt a szobám, mint egy vonat fülkének fele, és egy 60 éves holland edzővel laktam, és egy finn sráccal 4 hónapon keresztül. 4 hónapon keresztül napi, hát általában 2 edzés, de úgy, hogy minden héten, este, szombaton, vasárnap versenyeztünk. És 2 hónap után kértem azt a nőt, hogy engedjen haza legalább ünnepekre. Mert már elegem volt mindenből. És azt mondta, hogy Edi, hogyha hazamész, többet ide-vissza nem jöhetsz. És akkor, hát én ugye nagyon jó versenyeztem amúgy. Egyik legjobb junior voltam a világon, sőt, ott Hollandiában is jól megálltam volna helyem. És akkor volt egy ilyen lehetőség, hogy maradjak, versenyezzek Hollandiának. Ha nekem annyira elegem volt az egész holland életből és ebből a tapasztalatból, azt mondtam, hogy ne, inkább én abba hagyom a korcsolyát, csak menjek már haza. Úgyhogy ez elegem volt, ez tényleg, ez nem jött össze. Aztán utána, mivel hogy elkezdtem ezt a kerékpársportot itt fejleszteni, meg építeni, akkoriban a kerékpársport Magyarországon is például nem volt sehol, és mire oda kerültünk, hogy útlevél, meg minden, meg ez a lehetőség, akkor már, tehát én már a karrieremnek a vége fele jártam, és már fel is építettem a karrierem, úgyhogy most már no sense, tehát úgyhogy ennyi.
Mielőtt még megköszönném, hogy elfogadtátok a meghívást, van egy gyors kérdésem. Ugye itt világversenyekről, világeredményekről beszélgettünk, hazai versenyekről nem, de gyors választ kérek szépen, úgyhogy mikrofonokat felkészíteni. Norvi, hány országos bajnoki címed van? Éva, hány országos bajnoki címed van? Ede, hány országos bajnoki címed van?
40.
Nekem több mint 100.
Több mint 200, de nem csak azért, mert nem akarok felülicitálni.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Tófalvi Éva, 6-szoros olimpikon, Romániában elsőként téli sportokban 6 olimpián vett részt. A nyári sportokban Lia Manolio, Nicoletta Grasso, Sorin Babi és Elisabetta Lipának sikerült ugyanez. Novák Károly Eduard, Románia egyetlen paralimpiai bajnoka, és szorítunk neki Tokióra, és nem utolsó sorban Trandafir Norbert, aki 3 olimpián vett részt, és elvitte a hírünket a nagyvilágba. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen.
Köszönjük. És köszönjük önöknek is a figyelmet.